Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa viszi a keresztet a Via Crucison. Az elmélkedéseket az emeritus szentföldi kusztos írta. Közölte a magyarkurír.hu. 14. Leó pápa vezeti majd a keresztúti ájtatosságot a Kolosseumnál a hagyományos nagypénteki liturgia keretében, amely Jézus Golgotára tartó útjára, szenvedésére és kereszthalálára emlékezik. Az idén a keresztúti elmélkedéseket Francesco Patton Ferences szerzetes, a Szentföldi Kusztódia emeritus vezetője írta. A Szentszéki Sajtóhivatal közölte, hogy a szövegeket péntek délelőtt dél körül teszik közzé. Kiemelték, 14. Leó pápa viszi végig a keresztet a római Kolosseumnál, a Via Crucis mind a 14 állomásán, elnökölve a liturgián, amely pápaként az első nagypénteki szertartása lesz. A Szentatya döntéséről, miszerint személyesen viszi majd a keresztet, a nagypénteki keresztúton elmondta. Úgy gondolom, ez fontos jelkép lesz mindannak fényében, amit a pápa képvisel. Spirituális vezető a mai világban egy hang, amely hirdeti, hogy Krisztus ma is szenved, és ezeket a szenvedéseket én is hordozom az imáimban. Ismételten kért minden jó akaratú embert és hívőt, hogy járjanak együtt, járjanak Krisztussal, aki értünk szenvedett, hogy megváltást hozzon nekünk, és törekedjenek arra, hogy ők maguk is a béke hordozói legyenek. Egy átlagos magyar család a tiszás energiatervvel évente összesen több mint 1 millió forintot bukna, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videójában. Ha szerda, akkor kormányülés, ha kormányülés, akkor energiaárak, ha energiák, akkor osztunk, szorzunk és számolunk. Készítettünk egy összesítést arról, hogy egy átlagos 4 tagú családnak mekkora pluszköltséget jelentene a tiszás energiaterv bevezetése, fogalmazott Orbán Viktor. Az összesítés szerint egy átlagos család benzinköltsége havonta 48.600 forinttal, a gázszámla havi 31.000 forinttal, az áramszámla pedig havi 16.000 forinttal kerülne többe. Ez annyit jelent, hogy Magyarországon egy átlagos család a tiszás energiatervvel évente összesen több mint 1 millió forintot bukna, közölte a kormányfő. Hozzátette, ez még viccnek is rossz, szó sem lehet róla. Április 12-én is a Fidesz a biztos választás. A kormányzat jelenleg is vizsgálja, hogyan tudja az Otthonstart hitelprogramot, a fix 3%-os hitelt kiterjeszteni és biztosítani a külföldön dolgozó magyaroknak, közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján. Panyi Miklós elmondta, annak érdekében, hogy megfelelő jogszabályi környezetet alakítsanak ki, egyeztetést tartottak szerdán a bankszektor képviselőivel. A tervek szerint az egyeztetéseket 1-2 hónapon belül lefolytatják, és a jogszabálymódosítások a következő hónapokban megszülethetnek. Ezt követően könnyített formában tudják biztosítani a hozzáférést a fix 3%-os hitelhez a külföldön dolgozó honfitársainknak, mondta. A Nézőpont Intézet mandátumbecslési projektjének előrejelzése szerint a 106 választókerületből 66-ban nagy valószínűséggel Fidesz győzelem várható. Így nagyon nagy valószínűséggel meg lesz a Fidesz-KDNP-nek az abszolút többsége a parlamentben, közölte az intézet igazgatója az M1 aktuális csatornán. Mráz Ágoston Sámuel a választástörténeti adatok és választókerületi kutatások alapján készített előrejelzésről szólva azt mondta, narancssárga lesz ismét az ország. A 106 választókerületből 44-et biztos Fidesz győzelmű választókerületnek minősítettek, és további 22-t, összesen 66-ot soroltak abba a kategóriába, ahol nagy valószínűséggel állítható, hogy a Fidesz-KDNP jelöltjei fognak diadalmaskodni. Végül az időjárásról. Átmenetileg többfelé kiderül, majd északon és a Dunántúlon is újra több helyen befelhősödik az ég. Máshová pedig délfelől érkezik fátyol felhőzet. Legfeljebb az északi határnál fordulhat elő egy-egy zápor. Az északi a szél veszít erejéből, a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten maradhat néhol továbbra is erős. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 7 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 11 és 19 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. A világi hívek élőkövek az egyházban és tanúságtevők a világban. 14. Leó maga viszi a keresztet a nagypénteki Via Crucis minden állomásán a Kolosseumban. Leó pápa az Illinois-i önkormányzati vezetőkhöz. A tekintélynek a szolgálatban kell gyökereznie. Befejeződött Michelangelo az utolsó ítélet freskójának karbantartása a Sixtus kápolnában.
Leó pápa katekézise. Szükség van a világi hívőkre Isten országának építésében. A szerdai általános kihallgatáson 14. Leó pápa, mintegy 15 ezer hívő jelenlétében folytatta a Lumen Gentium kezdetű zsinati konstitúció elemzését. Ezúttal a világi hívek szerepét és küldetését járta körül. Szükség van arra, hogy Krisztus lelke átjárja a világot, mely így az igazságosságban, szeretetben és békében biztosan eléri célját. Ez pedig csak a világiak hozzájárulásával, szolgálatával és tanúságtételével lehetséges. A világi hívek élőkövek az egyházban és tanúságtevők a világban. Kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok. Egy a test és egy a lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.
Oggi affrontiamo il quarto capitolo che tratta dei laici.
Leó pápa a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdetű konstitúciójának 4. fejezetével foglalkozott nagyheti katekézisében, ami a világi hívekről szól. Jól emlékszünk rá, hogy Ferenc pápa szerette mondogatni: egyszerűen a világiak alkotják Isten népének mérhetetlen többségét. Az ő szolgálatukban áll egy kisebbség, a felszentelt szolgák. A zsinati dokumentum ezen része pozitívan kifejti a világiak természetét és küldetését, miután évszázadokig egyszerűen úgy határozták meg őket, mint azok, akik nem papok vagy szerzetesek. Éppen ezért olvasom újra szívesen veletek ezt a nagyon szép szakaszt, ami a keresztény lét nagyságáról szól, mondta Leó pápa, majd idézte a zsinati dokumentumot. Egy tehát az Isten választott népe, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. A Krisztusban nyert újjászületésből eredően közös a tagok méltósága, közös az Isten gyermekség kegyelme, közös a meghívás a tökéletességre, egy az üdvösség, egy a remény és osztatlan a szeretet. Bármilyen eltérés is van a szolgálatok vagy az élethelyzetek tekintetében, a zsinat leszögezi, hogy minden megkereszteltnek ugyanolyan a méltósága. A konstitúció nem akarja, hogy elfeledkezzünk arról, amit már az Isten népéről szóló fejezetben megállapított, vagyis, hogy a messiási nép jogállása Isten fiainak méltósága és szabadsága. Természetesen minél nagyobb az ajándék, annál nagyobb a feladat is.
Per questo il Concilio insieme alla dignità sottolinea anche la missione dei laici nella Chiesa e nel mondo.
Ezért a zsinat a méltósággal együtt aláhúzza a világiak küldetését is az egyházban és a világban. De min alapul ez a küldetés, és miben áll? A dokumentum így határozza meg ezt. Világi hívőkön az összes Krisztus hívőt értjük. Tudnélik azokat, akik a keresztséggel Krisztus testébe épültek, Isten népét alkotják, és Krisztus papi, prófétai és királyi hivatalának a maguk módján részeseiként az egész keresztény nép küldetését teljesítik az egyházban és a világban. Isten szent népe tehát nem egy alaktalan tömeg, hanem Krisztus teste, vagy ahogy Szent Ágoston mondta, Christus totus. Szervesen felépített közösség, amelyet a Krisztus papságában való kétféle részvételi forma kapcsolata határoz meg. A hívők közös papsága, azaz hierarchikus papság. A keresztség erejében a világi hívők részt vesznek magának Krisztusnak a papságában. Jézus Krisztus a legfőbb és örök főpap, mivel tanúságtételét és szolgálatát a világi hívek által is folytatni akarja, lelkével élteti és szüntelenül serkenti őket minden jó és tökéletes cselekedetre. Leó pápa ezután Szent II. János Pál 1988-ban megjelent Christi Fideles Laici kezdetű apostoli buzdítását idézte, mely megállapítja, a II. Vatikáni zsinat bőséges elméleti, lelkiségi és lelkipásztori tanításában igen értékes megállapítások találhatók a világi hívők természetéről, méltóságáról, lelkiségéről, küldetéséről, felelősségéről. És a zsinati atyák Krisztus szavát ismételve minden világi hívőt, férfit és nőt meghívtak, hogy az ő szüleiben dolgozzon. Így módon II. János Pál rámutatott a világiak apostolkodásának jelentőségére, amellyel a zsinat külön dokumentumban foglalkozott, erről később lesz szó, tette hozzá Leó pápa. A világi apostolkodás széles területe nem korlátozódik az egyházi térre, hanem kiterjed a világra. Az egyház ugyanis mindenütt jelen van, ahol gyermekei megvallják az evangéliumot és tanúskodnak róla. A munkahelyen, a civil társadalomban és az összes emberi kapcsolatban, ahol döntéseikkel megmutatják a keresztény élet szépségét, ami már itt és most elővételezi az Isten országában kiteljesedő igazságosságot és békét.
Il mondo ha bisogno di essere impregnato dello spirito di Cristo e raggiungere più efficacemente il suo fine nella giustizia, nella carità e nella pace.
Szükség van arra, hogy Krisztus lelke átjárja a világot, mely így az igazságosságban, szeretetben és békében biztosan eléri célját. Ez pedig csak a világiak hozzájárulásával, szolgálatával és tanúságtételével lehetséges. Ez felhívás a kilépő egyházra, amiről Ferenc pápa beszélt. Egy olyan egyházra, amely a történelemben testet öltött, mindig nyitott a küldetésre, amelyben valamennyien arra kaptunk hivatást, hogy missziós tanítványok legyünk, az evangélium apostolai, Isten országának tanúi, Krisztus örömének hordozói, akivel találkoztunk. Kedves testvérek! A húsvét, amelyet ünnepelni készülünk, újítsa meg a kegyelmet, hogy Mária Magdolnához, Péterhez és Jánoshoz hasonlóan a feltámadott tanúi legyünk, fohászkodott végül szerda délelőtti katekézisében 14. Leó pápa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Leó pápa maga viszi a keresztet a nagypénteki Via Crucis minden állomásán a Kolosseumban. 14. Leó pápa április 3-án nagypénteken este a Flavius Amfiteátrumban maga vezeti azt a szertartást és viszi a keresztet a nap minden állomásán, amely az Úr Jézusnak a Golgotára vezető útját idézi fel. A meditációkat Francesco Patton ferences atya volt szentföldi kusztos írta. 14. Leó pápa Péteri szolgálata első keresztútján április 3-án nagypénteken a Kolosseumban este 21 óra 15-kor kezdődő Via Crucis mind a 14 állomásán személyesen viszi majd a keresztet. Francesco Patton ferences atya, aki 2016 és 2025 között a Szentföld őrzője, kusztusa volt, kapta felkérést a Szentatyától, hogy megírja a Jézus Golgotára vezető útjáról szóló ezévi emlékedéseket. Tájékoztatott a Szentszék sajtóirodája jelezve, hogy a keresztúti emlékedés szövegét nagypénteken déltájban teszik közzé. Francesco Patton atya hosszú szentföldi szolgálata során több alkalommal is a közel-keleti emberek fájdalmának szószólójává vált. Patton atya az észak-olaszországi Trento melletti Vigo Meano községben született 1963-ban, ünnepélyes fogadalmát 1986-ban tette le a ferences rendben. A Szalézi rend Római Pápai Egyetemén 1993-ban szerzett doktorátust kommunikáció szakon, majd rendjében többféle vezető beosztást töltött be. 2016. május 20-án a Szentszék rendelete alapján kinevezték a Szentföld kusztosává. Pier Battista Pizzaballa atya utódjaként, majd mandátuma lejártával, 6 évvel később, 2022-ben megerősítették tisztségében egy második, immár 3 éves ciklusra. Múlt év június 24-én Francesco Jelpo atya vette át a tisztséget tőle. Az utóbbi 2 év keresztúti emlékedéseit Ferenc pápa maga írta, aki súlyos betegsége miatt egyébként is saját keresztútját járta. Múlt év elején, a több hónapos kórházi kezelése után visszatért a Vatikánba Gemelli klinikáról, hogy részt vegyen a nagyheti pápai szertartásokon, de gyengesége miatt a nagypénteki Via Crucis liturgikus vezetését 2025. április 18-án római helynökére Baldo Reina bíborosra bízta.
Leó pápa az illinoisi önkormányzati vezetőkhöz, a tekintélynek a szolgálatban kell gyökereznie. 14. Leó pápa március 30-án fogadta az illinoisi önkormányzati liga küldöttségét a Vatikánban. Az egybegyűlteket üdvözölve emlékeztetett arra, hogy a nagy hét Jézus szenvedésére, halálára és feltámadására emlékezik, amelyen keresztül még a legnehezebb és a legnagyobb kihívásokkal teli körülményeket is belülről át lehet alakítani a szeretet erejével. Bár a szenvedést nem mindig lehet elkerülni, értelmet nyerhet, amely visszaadja a méltóságot és megnyitja az utat az új élet felé. A városi vezetők szerepére utalva 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a tekintélyt szolgálatként kell értelmezni. Krisztus példájára utalva, aki nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, ezt a modellt jelzőfénynek és kihívásnak is nevezte a kormányzók számára. Az illinoisi önkormányzati liga mintegy 1300 önkormányzatot képvisel az Egyesült Államok Illinois államában. Springfieldben, az állam fővárosában található székhelye, a helyi önkormányzatok kollektív hangjaként szolgál mind állami szinten, mind Washingtonban. Vezető testülete elsősorban az állam minden részéről érkező polgármesterekből áll. A pápa kijelentette, hogy a kormányzás szerepével megbízott férfiakként és nőkként ti is arra vagytok hivatottak, hogy fedezzétek fel a szolgálat ajándékát, és mutassatok példát róla. Hozzátette, hogy a vezetők arra kaptak meghívást, hogy figyeljenek a leggyengébbek és a legkiszolgáltatottabbak szükségleteire, hogy segítsék őket az átfogó emberi fejlődés felé. 14. Leó felidézte tiszteletre méltó Giorgio Lapira, Firenze volt polgármesterének példáját, és arra emlékeztetett, hogy a köztisztviselőknek kötelességük konkrétan cselekedni a nehézségek kezelése érdekében. Rámutatott. A polgármesterek feladata, hogy minden lehetséges módon csökkentsék és enyhítsék polgáraik szenvedését és nehézségeit, minden olyan intézkedéssel, amelyet a szeretet sugall és a törvény előír. Azt is hangsúlyozta, hogy a hatékony kormányzáshoz az emberek életének valódi megértésére van szükség. Először is arra kell törekedni, hogy megismerjük az emberek törekvéseit, valamint a kihívásaikat. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy minden egyes ember méltóságát el kell ismerni és fenn kell tartani, megjegyezve, hogy az önkormányzatok nem névtelen entitások, hanem arccal és történelemmel rendelkező közösségek. Ezzel kapcsolatban arra buzdította a vezetőket, hogy továbbra is hallgassák meg a szegényeket, a bevándorlókat és a legkisebbeket, és kísérjék el őket a közjó előmozdításában. Beszéde végén Leó pápa háláját fejezte ki a közhivatalnokoknak mindennapi szolgálatukért, és emlékeztette őket, hogy a hatalomban lévők is Isten szolgái. Arra buzdította őket, hogy örömmel, szeretettel és buzgalommal lássák el feladataikat. Végül 14. Leó Cabrini Szent Franciska Xavier közbenjárására bízta a küldöttséget, aki Chicagóban, Illinois legnépesebb városában szolgálta a migránsokat. Cabrini Szent Francesca Xavier 1850 és 1917 között élt, olasz származású amerikai apáca volt, a bevándorlók védőszentje, a Jézus szíve missziós nővérek rendjének alapítója. 1880-ban hozta létre a kongregációt, amelynek célja a nevelés és a szegények gondozása volt. Eredetileg Kínába készült, de 13. Leó pápa felkérte, menjen az Egyesült Államokba, hogy segítse a szegénységben és kirekesztettségben élő olasz bevándorlókat. 1889-ben érkezett New Yorkba, határtalan energiával dolgozott. Iskolákat, árvaházakat és kórházakat alapított New Yorkban, Chicagóban és más városokban. Összesen 67 intézményt hozott létre Amerikában és világszerte. 1917. december 22-én hunyt el Chicagóban. 1946-ban második Pius pápa avatta szenté, és később a bevándorlók védőszentjévé nyilvánították. Az Egyesült Államok első szentje. Cabrini nővér rendíthetetlen hite, szervező képessége és a szegények iránti szeretete a 20. század egyik legjelentősebb karitatív alakjává tette.
Befejeződött Michelangelo utolsó ítélet freskójának karbantartása a Sixtus kápolnában. Michelangelo utolsó ítélet című alkotása ismét láthatóvá vált teljes lenyűgöző erejében és eredeti színeinek ragyogásában, amelyeket a nemrég befejezett rendkívüli karbantartás hozott napvilágra. A rendkívüli karbantartás ezé február 1-én kezdődött a Sixtus kápolnában, először is a szükséges állványzat felállításával, majd ezután kezdődött a falfestmény felületén képződött, széles körben elterjedt, fehéres réteg eltávolítása. A szabad szemmel alig látható vékony fehéres réteg elhomályosította Michelangelo változatos színárnyalatait, tompítva a kompozíció erőteljes fényárnyék kontrasztját. A munkálatok teljes időtartama alatt a Sixtus kápolna végig nyitva maradt, és a látogatók továbbra is megcsodálhatták Michelangelo teremtés ciklusának mennyezeti freskóját, illetve az oldalfalakon a Mózes Jézus ciklus fali képeit, amelyet az 1480-as évek elején firenzei festőkolónia festette ki Perugino mester vezetésével. A Vatikáni Múzeumok együttese a vendégszeretet jelképe, magyarázta Barbara Jatta igazgatóasszony az átadási esemény után. Küldetése, hogy kapuit mindig nyitva tartsa a hívők és a látogatók előtt. Így volt ez most is, amikor egyik legértékesebb kincsüket, Michelangelo freskóját, amely drámai intenzitással ábrázolja az eljövendő világvégét, rendkívüli gondossággal kezelték és restaurálták. A rendkívüli karbantartási munkálatokat a Vatikánvárosi Állam kormányzóságának felügyelete alatt, a múzeumok igazgatósának koordinálásával és a Vatikáni Múzeumok művészeti támogatóinak floridai tagozata támogatásával a festmény és faanyag restauráló laboratórium végezte, amely szoros együttműködésben dolgozott a 15.-16. századi művészetek osztályával, a Tudományos Kutatási Kabinettel és a Vatikáni Múzeumok konzervátorának hivatalával.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival húsvét titkáról elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Egész tanévben a szeretetről, a szeretet kapcsolatokról beszéltünk. Szó volt már a barátságról, az Isten szeretetről, több adásban beszélgettünk a szerelemről. Amikor a mai adásban húsvét titkát próbáljuk fejtegetni, tulajdonképpen nem teszünk más, mint Isten titokzatos, néha érthetetlen szeretetét igyekszünk megérteni. A kiinduló pontunk, mint mindig, részben a saját tapasztalataink, a saját valóságunk, Jézus szavai, cselekedetei és az egyház tanítása. Amikor mi egymásnak azt mondjuk, hogy szeretlek, azzal tulajdonképpen valahogy azt juttatjuk kifejezésre, hogy jó, hogy vagy. Akarom, hogy legyél, akarom, hogy mindig legyél, azt szeretném, hogyha nem halnál meg. Platón azt mondja, hogy csak az méltó a létre, aki méltó arra, hogy szeressék. Mit szóltok Platón gondolatához? Egyetértünk vele, vagy vitatkozunk?
Én úgy foglalnék állást, hogy látok benne igazságot és potenciált, mert emberi mi voltunknál fogva, a lételemünk tényleg az, hogy szeressünk és szeretve legyünk, társas lények vagyunk, tehát ezt többféle szeretetre is le tudjuk bontani, legyen az akár szülői és gyermeki is, tehát egy szülő-gyermek kapcsolat, vagy akár párkapcsolati, úgyhogy én egyet tudok végül is érteni Platónnal, és az első felére is tudok reflektálni, mert akit esetlegesen nem szeretnek, vagy éppenséggel nem érzi azt, hogy szeretve van, az nagyon ki tudhatni a mentális egészségre, és ezáltal érezheti azt az ember, hogy nem igazán méltó arra, hogy a anyagi, a materialista világhoz tartozzon. Szóval kell ahhoz kell az emberi léthez, meg kell a egészséges élethez az, hogy szeretve legyünk, és hogy mi is hajlandóak legyünk arra, hogy szeressünk, és hogy ez az egész kölcsönös legyen.
Ugye, akit nem szeretnek, az kicsit olyan, mint a halál, nem? Az egy élhetetlen élet. igazából. Van köztetek valaki, aki vitatkozna Platónnal? Azért erősen fogalmaz, nem?
Hát én jelen pillanatban még mindig azon gondolkodok, hogy ezt viszont nem mondja ki, ahogy említette Olivia is, hogy többféle szeretet létezik. És ezt meg nem mondja ki, hogy mégis milyen szeretetre gondol ezzel az állítással. Szóval olyan ilyen befejezetlennek érzem inkább ezt a gondolatot, hogy mégis milyen szeretet, nem, mert jó, hogyha valaki nem kapja meg azt a bizonyos szeretetet, amire ő vágyik, de egyébként meg kap egy másikat, csak nem veszi észre. Attól függetlenül érezheti úgy magát, hogy nem jogosult arra létre, mert ugyanúgy hiányérzete van, mert nem azt a bizonyos szeretetet kapja meg, amit ő szeretne. Úgyhogy nekem ez ilyen kétértelmű, szubjektívnek mondanám inkább, hogy most mégis mire gondol.
Éppen az jár a fejemben, az a gondolat, hogy mindenki megérdemli azt, hogy szeressék, minden ember kivétel nélkül, hiszen, ahogy említette Olivia is, szükségünk van arra, hogy szeressenek, és hogy mi is szeressünk másokat.
Ugye mondhatnánk szinte, hogy egyetemes emberi jog, hogy szeretve legyünk, és hogy szerethessünk. Engem pusztán azt fogott meg, hogy milyen érdekes, hogy Platón is valahogy felismerte, hogy a létünk lényege valahogy a szeretet. Persze keresztényként ugye nyilván úgy fogalmazunk, hogy az méltó a szeretetre, aki maga is szeret. Tehát, hogy az méltó a létre, aki szeret. Hitünk szerint pedig ugye egyetlen olyan ember van, aki tökéletesen szeretett, tehát tökéletesen birtokolja a létet, ez ugye Jézus Krisztus. Isten, amikor megteremtette az embert, akkor ő is a szeretet szavait mondja igazából nekünk. Azt mondja nekünk, hogy akarom, hogy legyél, jó, hogy létezel. Mégis, hiába szeretünk, ugye ez megint egy alapvető emberi tapasztalatunk, hogy a halál az élet végessége beárnyékolja a szeretetünket. Hiába szeretünk valakit, hiába szeretnek bennünket, nem tökéletes a létünk, és hát messze nem örök. Így aztán a mi emberi szeretetünk nem tudja elviselni és elfogadni a halált. Nem tudjuk elképzelni, ugye, hogy a másik nélkül éljünk. A szeretet és a halál paradoxona, azt gondolom, hogy nagyon szembeötlő. És mindannyiunk életében ez egy nagy kérdés, hogy hogyan fér meg ez a kettő együtt. Érthetetlen és elfogadhatatlan számunkra a szenvedés és a halál. Újra és újra feltesszük a kérdést, hogy mit kezdjünk a szenvedéssel és a halállal, hol van a szerető Isten a fájdalmunkban. Azt javaslom, hogy röviden emlékeztessünk magunkat arra, hogy milyen is ez a szerető Isten. Arra, hogy hogyan szereti Isten a világot, hogy hogyan szeret bennünket. Először is, az ugye azt mondtuk, hogy Isten akarja a mi létünket. Azt mondja igazából a mi létünkre is, hogy jó, hogy vagyunk. Aztán a katekizmusban ugye azt olvassuk, amikor Isten szeretetéről tárgyal, hogy szeret bennünket az Isten.
Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte.
Ugye látjuk, hogy Isten úgy szeret, hogy ad. Méghozzá önmagát adja. Ez egyébként János evangéliumában szó szerint úgy hangzik, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte oda, hogy aki hisz benne, az el ne veszten, hanem örökké éljen. Ugye valami hasonlót látunk, mint Platón gondolatában, ahol Isten szeretete és az örök lét összekapcsolódik. Ugye ugyanazt mondja, hogy Isten úgy szeret bennünket, hogy életét adja értünk, önmagát adja, és azért, hogy örök életünk legyen. Milyen érdekes. Jézus szeretetéről pedig a következőket olvassuk, szintén János evangéliumában, ugye ő beszél a szeretetről.
Ez az én parancsom. Szeressétek egymást, mint ahogy én szeretlek titeket. Nagyobb szeretette senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért.
Ugye itt úgy arra találkozunk ezzel a motivummal, hogy a szeretet önmagát adja, életeit adja a másikért. Tudjuk, hogy Jézus tanúságot is tesz erről a szeretetről, valóban szenved és meghal értünk. Mit gondoltok? Jézus prófétai, messiási küldetésének mi volt a legnagyobb tette? Hogyan, milyen módon váltotta meg az embert?
A halálával, azzal, hogy az életét adta értünk.
Ugye érdekes, hogy a Bianca nem azt mondta, hogy a tanításával, a gyógyításával, a csodáival, vagy az élet példájával, pedig sokan Jézusban ma is egy spirituális tanítót látnak, a lelki életmesterét csupán. Mégis, ahogy mondtátok, az ő földi tevékenységének lényege a húsvéti szent három napban csúcsosodik ki. Itt kapcsolódik össze azt, amiről beszéltünk, amiről igazából a platóni gondolatban is benne van valahogy, az Isten szeretete, az önmagát ajándékozó szeretete, az ember szenvedése és halála, és a feltámadás dicsőségében az örök élet és a lét teljessége. Amikor a szenvedés értelmét keressük, jó, hogyha Istenre tekintve eszünkbe jut, hogy a megváltás művében ugye központi szerepe van a szenvedésnek és a halálnak. Hogyan emlékezünk meg Jézus szenvedéséről? Milyen szertartások, áltatosságok segítenek minket itt a nagybőjtben? Arról, hogy figyeljünk erre a szenvedésre, még akkor is, hogy a számunkra a fájdalom vagy a szenvedés éppen nem egy aktuális élethelyzet.
Keresztút például, vagy végigjárhatjuk a passió által Jézusnak a szenvedés történetét is.
Legegyszerűbb, ami a nevében is benne van, hogy nagy böjt, az maga a lemondás a böjt.
Igen, vagy itt a szentségimádás alkalmával a kollégiumban például felidéztük Jézus 7 szavát a kereszten, ugye? Na mit gondoltok, hogy miért állítja elénk az egyház újra és újra minden nagy böjtben a szenvedést, a fájdalmat, a lemondást, a veszteséget, a böjtöt? Ezzel nagyon szembetűnő valami, belegondoltok, akkor a kereszténységünknek a jele is ez. Tehát nem egy dicsőséges, fénylő glória, vagy nem is tudom, a mennyei boldogság, hanem maga a kereszt. És mégis a hitünk középpontjában ugye Krisztus szenvedése áll. Mit gondoltok, hogy miért olyan fontos ez?
Mert mindannyian különböző fokozatokon tudunk, és szenvedünk is. És hogyha látjuk mondjuk a egyházon keresztül közvetítve azt, hogy létezik a szenvedés, vagy a fájdalom, vagy akár a lemondás is, akár így egy passión keresztül is, akkor szerintem nem igazán érzi magát az ember egyedül. Tehát, hogy arra is van esély, hogy aki esetlegesen egy szenvedés történetet végignéz és megtapasztalja, sokkal kevésbé fogja magát egyedül érezni. Lehet, hogy nem konkrétan olyasmi megy keresztül, mint Jézus, hanem mondjuk egy sokkal inkább lelki eredeztetésű dolgon, de nem érzi magát annyira egyedül. Tehát, hogy sorstársra találhat így ezáltal a megváltóban.
Igen, az Olivia mondta, hogy nyilván tudunk, felismerjük Jézus szenvedésében a saját szenvedésünket is. Illetve ez a szenvedés, ez egy teljesen egyetemes emberi valóság. Mit gondoltak, van olyan ember, aki nem szenved? Elkerülhető a fájdalom és a szenvedés?
Nem, hát minden általános ember tapasztalja, és nem igazán tudjuk, hogy mikor lesz az az időszak az életünkben, amikor igazán szenvedni fogunk. Akár kisebb dolgok miatt, akár nagyobb dolgok miatt, és ugye ilyenkor saját magamból kiindulva én ilyenkor tanácstalan vagyok, és próbálok segítséget kérni másoktól, hogy mit tudnék tenni, hiszen minden ember átmegy ezeken a problémákon, és akik tapasztaltabbak, azok tudnak segíteni, hogy mi is átvészeljük ezt a szenvedést és fájdalmat, amin ők már átmentek.
Abszolút egyetértek, szerintem olyan ember nem létezik, aki nem szenvedett volna, de valamilyen formában még akkor is, hogyha ezt tagadja, vagy nem mondja ki. Igazából szerintem ennek is egy ilyen furcsa emberi szokás az oka, hogy mindig többet akarunk, többet, vagy többet tudni, vagy több anyagiakat, vagy bármit igazából az életbe, de így többet is folyamatosan van egy ilyen hiányérzet az emberben, és ez lehet például vallás is egyébként, de hogy tényleg nem tudunk megelégedni azzal, amit van, mindig többet szeretnénk, és ez egy olyan dolog, ami valamilyen szinten kimondva, vagy kimondatlanul akkor is egy szenvedést okoz az életben, bármilyen formában. Előbb-utóbb pedig nagyon-nagyon ki fog ütközni.
Picit így még tovább fűzve így a többieknek a gondolatát, igazából most, ha jobban belegondolok, akkor ugyanúgy párhuzamba lehet szerintem vonni a halál kontra szeretett paradoxonnal ezt is, mert fájdalom nélkül szerintem nincsen feltétlen java sem az embernek. Tehát, hogy ha például olyasfajta materiális dolgokra gondolunk, most csak így a valóság talaján maradva, hogy mondjuk valaki sok energiát fektet mondjuk bele a karrierjébe, és van egy célja, azt nem tudja elérni, vagy akár egy sportoló, nem tudja elérni úgymond a befektetett energia fájdalma nélkül azt a bizonyos célját. Tehát ez szerintem viszonylag egyfajta olyan szenvedés és fájdalom, ami jobban hangoztatva van és jobban elfogadott a mai világban, de viszont vannak olyasmik is, amikről kevesebbet beszélünk, és tabu témaként kezeljük ugyanúgy, mint a halált. Nem mindannyian, de emberek nagy része az ilyesfajta rossz dolgokat tabuként kezelik, valamilyen szinten meg is érthető. És Bianca gondolatát továbbfűzve egyébként, abban is teljes mértékben egyet tudok érteni, hogy az embernek van egy ilyesfajta furcsa szokása, hogy mindig többet akar annál, mint amilyen megvan. Tehát mindig szenvedünk amiatt, amink nincsen meg, miközben lehet, hogy nem lenne okunk rá, de hajlamosak vagyunk kiragadni azt a fajta negatív dolgot, ami éppenséggel, amit el lehetne esetleg kerülni, de mondhatni erre vagyunk beprogramozva, hogy abba fektessünk több energiát, nem pedig a pozitív dolgokba.
Ugye milyen érdekes, hogy ember voltunknak, ugye az egyik lényege, ez a szenvedés, a küzdés valamiért, hogy mindenkinek hozzátartozik ez az életéhez, és mégis azt gondoljuk, hogy itt a Földön részünk lesz valami tökéletes boldogságba. Nem? Hogy a küzdelmeinknek a jó része az erről szól, hogy itt a Földön valami mennyei paradicsomot teremtsünk meg. Holott valahol tudjuk, hogy éppen ember voltunkból adódóan, ez az örök boldogság, ez valószínűleg nem itt a nem tudom hány dimenziós keretek között lesz. Mert hogy a Bianca is mondta, hogy az is emberi valóságunk, ez az örökös vágy a többre, vágy a szebbre, vágy a jobbra, vágy a tökéletességre. Mert hogy nem vagyunk istenek. De hogy a vágy az isteni életre, az a szívünkben el van ültetve. No, mit gondoltok, hogyha úgyis mindnyájunk sorsa a szenvedés? Mindenki részes a fájdalomban, a küzdelemben, mindenki megéri a vesztességet, akkor mit gondoltok, hogy szükséges-e egyáltalán küzdenünk kellene? Tehetünk-e bármit is a szenvedés ellen? Vagy kell-e tennünk valamit ellene?
Madács Imrének volt egy olyan mondata még az ember tragédiájában, hogy az élet küzdelem a célhalás, az emberi mi voltnak a célja a küzdés maga. És én ebből is, ennek okán is, és úgy a gondolataink nyomására is azt gondolom, hogy szerintem kell, mert hogyha a szenvedésnek átengedjük magunkat, akkor hajlamosak vagyunk belesüllyedni, mint akár egy rossz mocsárba. És ez eredményezhet tényleg mentális lépést, ebből kifolyólag, mivel összefügg a test maga léleknek a kapcsolata, fizikai tüneteket is tudunk produkálni. És ha küzd az ember ez ellen, akkor azért az ad egyfajta löketet ahhoz, hogy azt mondja magának, hogy már csak azért is megcsinálja, és hogy csak azért is ki fog jönni abból a nehéz helyzetből, amiben éppenséggel belekerült az élet által, vagy a saját felelőssége által. Szóval szerintem érdemes. Már csak azért is, hogy kordában tartsuk úgymond a tűrőképességünket. Mert ez is csak ugyanúgy megnöveli.
Nézzünk Jézusra. Hogy mit tett ő, amikor látta az emberi szenvedést? Tett ő valamit ennek az orvoslására? Küzdött ellene? Úgy azt láttuk, hogy ott a kereszten a maga szenvedését és halálát elfogadta. De ő találkozott a világ szenvedésével és különböző formában. Szegényekkel, kórdusokkal, bénákkal, vakokkal, halottal, gyászoló rokonokkal, gyerekekkel. Tett ő valamit? Értük.
Szerintem egyébként mondhatjuk azt, hogy igen. Nekem okkal, ok nélkül most az a történet jutott eszembe, amikor ugye az egyik tanítványa megtagadta. És azért szerintem erre a bizonyos tanítványra ő is próbált hatni. Tehát, hogyha éppenséggel nem is vasmarokkal irányította az egész szituációt, de azért szerintem próbált a lelkiismeretére hatni. Tehát, hogy meg akarta kímélni ezt a bizonyos tanítványát a szenvedéstől és a bűntudattól, de az emberi gyarlóság ebben a helyzetben magasabb szintű volt, és nem gondolt bele az adott illető, hogy ő ettől tényleg szenvedni fog, mert csak Teketúriának gondolta azt, hogy ő azt mondja, hogy nem ismeri a názáreti Jézust. Utána pedig a Biblia is említi, hogy nagyon rossz hatással volt ez az egész szituáció az adott emberre. Szóval szerintem, ha nem is nyíltan, de próbált hatni a környezetére és a körülötte levőkre. Akár
Olivia, ha jól gondolom, akkor Szent Péterre gondolsz.
Igen, igen.
Amikor
van.
Ugye háromszor megtagadta Jézust, és ugye már feltámadása után találkozik Jézussal, és Jézus ott lehetőséget ad neki, hogy a hibát orvosolja, hogy hitet tegyen újra Jézus mellett, immár a feltámadott mellett, sőt, biztosítja a bizalmáról is. Ugye Péter lesz az, ez a nagyszájú, hőzöngő tanítvány, aki mindig van valami ötlete, aki egyébként egy nagyon erős egyéniség, de csinál nagy hülyeségeket, gyáva is volt, látjuk, nem volt tökéletes ember, messze nem. Mégis Jézus ő lesz az, aki annyira megbízik benne, hogy rábízza az egyházat. Hogy rábízza a közösséget. Olivia azt mondja, hogy Jézusnak ez a küzdelme a jóért, ez nem mindig nyilvánvaló. Itt Péter esetében kicsit olyan rejtett. Találunk-e olyan eseményeket Jézus életében, amikor egyértelműen Jézus odaáll a szenvedő ember mellé?
Például, amikor a sántát, vagy béna, nem is emlékszem már, melyik kifejezés volt benne, de őt meggyógyította, vagy a halottat föltámasztotta, akkor nagyon az azért elég szembetűnő szerintem.
Igen, igen. Ugye Jézus élete tele van ilyen eseményekkel, amikor egyértelműen odaáll a szenvedőnk mellé, sőt azt mondhatjuk, hogy igazából velük vállal a közösséget. Valamikor gazdag előkelők házába megy, tudjuk, hogy ott van Máté a tanítványai között, ugye a gazdag vámos, de azt gondolom, hogy Jézus sokkal inkább, és erről is beszél, a szenvedők, a nélkülözők mellé áll, oda velük vállal egy közösséget. És hát rajtuk is segít. Említettétek még, hogy a családban is mennyi fájdalom és szenvedés érhet bennünket. Én azt gondolom, hogy a mi szenvedéseinknek egy jó része egyébként messze eltörpül a világ szerencsétlenebbé felén élő emberek szenvedéseitől, vagy a történelem során a mérhetetlen emberi szenvedéstől. Gondoljatok bele, hogy egy egyszerű fogfájás, fejfájás, hogy ezek micsoda nagy szenvedéseket okoztak valamikor. Most már mi csak bekapunk egy gyógyszert, aztán köszönjük szépen, jól érezzük magunkat. A szenvedéseinknek itt a művel nyugaton a nagy részét azt gondolom, hogy az okozza, hogy azt gondoljuk a világról, hogy ez valami tuti jó hely, hogy nekünk itt kell a végső boldogságot elérnünk. És mindig eszembe jut a középkori ember, aki azt mondta erről a világról, hogy ez a földi síralomvölgy. Hogy ők valahogy tudták, hogy ez nem az a hely, ahol minden happy, és nem tudom, szól folyamatosan a tűzijáték, és mindenféle fények vesznek körül minket. De hogy mégis az élet valósága az nagyon durván szembe jön velünk. Hogy még a mi életünk sem ilyen. És ez bizony tetszik, nem tetszik, szenvedést okoz nekünk. Emlékeztek arra, hogy hogyan került a világba a szenvedés? Mit mond erről a Biblia? Ugye ott az elején van ez a történet, én mindig nagyon szívesen visszautalok rá. Hogyan került a mi világunkba, ami valamikor egyébként tökéletes volt és kerek? És azt mondtuk rá, hogy ez a földi paradicsom, és az is volt. Hogy került ide a fájdalom és a halál?
A teremtés történetből, hiszen a bűn következménye a szenvedés és a halál.
Igen, a Korina jól mondja, hogy azt gondoljuk, hogy bizony ez a szenvedés és halál, ami körülvesz bennünket, ez a bűn következménye. Az adásidőnk most már lejárt, úgyhogy nincs arra időnk, hogy ennek így utána járjunk, hogy az a bűn és büntetés, amit ugye Ádám és Éva kapott meg, az hogyan jelenik meg a mi valóságunkban, a személyes életünkben, az emberiség történetében. Ezt majd a következő adások során beszélünk róla, de azt gondolom, hogy ezt így megállapíthatjuk itt az adás végén, hogy mindjárt arról beszéltünk, hogy hát ez egy közös emberi sors, ez a szenvedés, és azt is megállapítottuk, hogy nem vagyunk benne egyedül, nem csak mindenki része, de hogy maga az Isten is, amikor magára vette az emberi természetünket, akkor ezt a fontos elemét, a szenvedést és a halált magára vette. Ő sem hagyott minket ebben a nehéz küzdelemben és fájdalomban egyedül, de azt is mondhatjuk, hogy mindamellett nem értjük továbbra sem a szenvedést, ugye? Ez mindig egy titok marad. Én azt gondolom, hogy itt sem fogjuk megfejteni ennek a titkát, de azt még elmondhatjuk, amit itt el is mondtunk, hogy bizony feladatunk az, hogy küzdjünk ezen a szenvedés, a fájdalom és a halál ellen, ahogy az Olivia itt idézte Madácsot, ugye, hogy ember küzdj és bízva bízzál. Arra kérem az Oliviát, hogy itt az adás végén olvassa már fel nekünk a Bőte Csaba atya gondolatait, aki szintén szembesül a mindennapi fájdalmaink, a szenvedéseinkben, és odaáll mellénk, vigasztal minket a szavaival.
Nagypéntek, Golgota, keresztút. Persze az ember az eszével, értelmével tudja, hiszen Jézus előre megmondta, hogy neki is részt kell vennie a keresztúton, a Golgotára mindenkinek fel kell mennie, mindenkinek eljön a maga nagy pénteke. Mégis az ember valahogy elvárná Istentől, hogy őt kímélje meg ezektől a kellemetlenségektől. Elvárnánk, hogy piros szőnyeget terítsenek elénk, szóljanak szépen a harsonák, és mondja az Úr, kedves Csaba testvér, gyere, vonulj be szépen a mennyek országába. Igazán nagyon kedves lenne a jó Istentől, de saját fiát se kímélte meg. Hogy a szentek életét nézzük, azt látjuk, mindenkinek végig kell járnia a maga keresztútját.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Adásunk a 2023. április 5-i műsor ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatod. Elsőként meghallgathatják Jules Verne a Dunai hajós című regényének 8. részét, majd kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. 1 órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Böszörményi Gergellyel készült sorozatunk utolsó részét adjuk közre. Ebben az epizódban a Magyar Örökségdíj történetéről, jelenéről és jövőjéről hallanak beszélgetést. 3:05-kor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk. melyben ez alkalommal a 350 éve született második Rákóczi Ferenc életéről, származásáról, valamint a nevével fémjelzett szabadságharc kirobbanásáról, kezdeti szakaszáról dr. Gebei Sándorral, az EKKE Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, az MTL doktorával beszélgetünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Németh Tamás, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották.
Az Úr megadta a nyelvet, a tanítványok nyelvét, hogy megfelelhessek a fáradtaknak, maga adja ajkamra a szót. Olvasom Izaiás próféta könyvében. Elfárad az úton az, aki által a fáradtak megerősödnek. Ha ő távol van, elfáradunk, ha jelen van, megerősödünk. Jézus értünk fáradt el az úton. Jézus telve van erővel és gyengétséggel. Miért mondom, hogy telve van erővel? Mert az örök atya benne teremtett mindent, a mennyben és a földön. Miért állítható, hogy tele van gyengeséggel? Mert az ige testté lett, és köztünk lakott. Krisztus ereje teremtett téged, Krisztus gyengesége felüdített téged. Jézus gyenge volt testben, de te ne légy gyenge, az ő gyengeségében légy erős. Ha nagyon fáradtnak érzem magam, ott maradok néha a metróállomáson imádkozni a tömegben. Ahogy látom a többi embert, milyen fáradtak, s mennyi gond tükröződik az arcukon, saját fáradtságom lassanként eltörpül az övék mellett. Felfrissülve térek haza egy ilyen ima után. Uram, nyisd föl szememet, hogy észrevegyem körülöttem az emberek szenvedéseit. Ne haladjak el sorsuk mellett vakon, hanem segítsek keresztjük nehezén, erőmhöz mérten. Ha sokat nem tudok is, de amennyit igen, azt örömmel akarom tenni.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak.